www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Halak útján című hadtörténeti műsorunk 8. adása. Vendégem már szokás szerint Zikerman István, hadtörténeti író. Én Szávahé vagyok, ezt mindig elfelejtem elmondani, és már nem egyszer a szememre vetették. Mai témánk pedig egyik könyved, a angol-búr háború története.
Illetve annak magyar vonatkozásai. Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Ez az angol-búr háború egy olyan fehér folt, amiről itt már nagyon sokat beszéltünk korábban, meg amiért lényegében a műsor is létrejött, hogy ezeket a fehér foltokat úgymond kikristályosítsa. Nem sokat tudni róla.
Természetesen, mert Magyarországon még amikor az angol-búr háború is tombolt, gyakorlatilag abban az időszakban mindössze 2 könyv született, és utána pedig, mintha elvágták volna a zsineget, a történelem fonalát. Következő ilyen hiánypótló kis olvasmánynak az én könyvem volt, amit publikáltak az Anno kiadónál pár évvel ezelőtt. Amúgy pedig ez nem csak Magyarországon egy fehér folt, ez a háború meg annak vonatkozásai, hanem még az angol száz történelmi irodalomba is. De annak megvannak bizonyos okai, amikre még rátérünk a műsor kapcsán.
Angol búr háború. Hát az angolokat úgy nagyjából el tudjuk helyezni. Mondjuk egy amerikai 10 éves már nem biztos, mert szerintük Európa egy olyan ország, ahol franciául beszélnek, és Angliát esetleg csak Churchillről, meg Benny Hill-ről ismerik. Viszont a búrok, na hát tőlük, vagy róluk alig hallani, hát kik ezek a búrok?
Hát mostani nyelvhasználatban ugyebár afrikánszoknak, vagy az afrikánereknek szokták őket nevezni, régebben pedig búroknak hívták, ez egy holland nyelvből származó szó, a búr hollandó parasztot jelent. Ezek francia hugenotta, azaz nem francia katolikus, hanem francia protestáns, és holland telepesek voltak, akik a 17. század második felébe telepedtek meg Dél-Afrikában.
Hollandiáról még majd érdemes lesz egy pár szót ejteni, innen nekem vannak személyes élményeim is, amit effektíve hollandoktól hallottam. Most, hogyha egy kicsit belegondolok, ez a búr, ez ennek valószínű köze lehet a német Bauer paraszt.
Igen,
hasonló tartalmú szóhoz.
Hát ez vagy a rossz vicc tartja, ugyebár, hogy keletkezett a holland nyelv. Részeg angol tengerészek partra szálltak és megpróbáltak beszélni németül.
Igen, hát mondjuk én egész mást hallottam. Én azt, mit hallottam, hogy a Hollandia egyrészt spanyolba gyarmatként működött.
Nagyon sokáig.
Volt egy függetlenségi háborújuk.
Igen, gyakorlatilag a polgárosodás korának az első függetlenségi háborúja.
Valamint a német-római birodalomból aztán, ahová lényegében tartoztak, gyakorlatilag megvásárolták maguknak a hollandok ezt a kis hercegséget, mert gyakorlatilag ez volt. Ezt nekem egy holland ember mondta. Utána, hát hadd nem mondjam, milyen vallásúak segítségével fölépítettek egy olyan kereskedelmi flottát, ami a maga idejében lényegében a virágtengereit uralta, lefölözve az angol és a spanyol, valamint a francia gyarmatosító flottát, illetve kereskedelmi flottát, hadiflottát azt nem, mert hát tudjuk, a Doggerbanki csatában is csúnyán kikaptak.
Igen, de azért tegyük hozzá, hogy a holland bankházak, mindenki tudja a brit kelet-indiai társaság történetét, de nagyon kevesen tudják, hogy az első kelet-indiai társaságot a hollandok teremtették meg, és ennek mintájára született meg az angol.
Így van, ugyanis 1600, hiszem, mikor volt ez a Cromwell-féle polgári forradalom Angliában, Angliából úgy kitiltották a zsidókat elég hosszú időre.
Igen, és akkor volt az, hogy gyakorlatilag holland, meg skandináv bankházakat hívtak meg Angliába. Ők gyakorlatilag ők építették fel azt a brit nemzeti bankot, amelyik a mai napig létezik.
Igen, a Bank of England, ahogy innen ismerjük.
Ha pedig visszakanyarodunk Dél-Afrika gyarmatosításának a történetéhez és a hollandokhoz, ugyebár 1652-ben Van Riebeck kapitány partra szállt Cape-nél, azaz amit foknak nevezünk, és ott egy elosztó állomást hoztak létre, és mi ahogy rájöttek, hogy a kikötő alkalmas különböző kereskedelmi hajók befogadására, elkezdték szépen lassan kiépíteni ezt az egész területet, ami Kapstadt város alapításához vezetett, amit mindenki Cape Townnak ismer, szép angol neve után.
Igen.
És ugyebár ez az egész gyarmatosítás, a holland telepesek betelepülése és földosztások, illetve földfoglalások, amik mentek, ez gyakorlatilag a 19. század elejéig folytatódott. 1795-ben volt az, hogy amikor a britek először megpróbálták rátenni a kezüket a gyarmatra, viszont 1802-ben kénytelenek voltak megint visszaadni a területet Hollandiának, ugyebár hát Napóleon akkor vívta győzedelmes csatáit Európa szerte.
Ki ellen egész Európának össze kellett abba az időbe
fognia, viszont ne felejtsük el, hogy azért Napóleon is összefogta egész Európát, szintén Európa ellen. Hogyha úgy veszük, akkor gyakorlatilag a 30 éves háborút szokták még nevezni úgy, hogy az első világháború idézőjelbe, de a napóleoni háborúk az, amit már tényleg annak nevezhetnénk, mert a világháborúnak a meghatározása olyan fegyveres konfliktus, ami minimum 3 kontinenst érint. És 1810-es évek elejére a britek szépen lassan elkezdték a telepeseket kitúrni, ahhoz kellett egy vesztes csata a helyi holland telepes helyőrségeknek és milíciáknak. Ez a folyamat egészen az 1820-30-as évekig folytatódott, és Nagy-Britannia egy sor gazdasági, illetve politikai nyomás gyakorlása, meg helyi, meglehetősen gusztustalan politikai vezetése elérte azt, hogy a búrokat elkezdték kitúrni a saját területükről, ahol már több generáció telepes született.
Hát gyakorlatilag egy 150 éve ők már akkor effektíve ott laktak.
Igen. Mondom. A vége ennek az volt, hogy a búrok belekezdtek az úgynevezett war trackbe, ami, hogyha úgy veszük, ez egy népvándorlás volt. Elsőre megtelepedtek, elindultak kelet irányba, akkor megteremtették a következő köztársaságot, a Natalt. Ott például először jelent meg a búr katona állam fogalma, amit Andreas Pretorius hozott létre, amikor az egész területet 24 disztriktre, pontosabban akkor még Field Cornériának nevezték, osztotta fel, mindegyik képes volt felállítani saját fegyveres milíciát, egyebeket, viszont megint csak a brit gyarmatosító birodalomnak a saját áskálódásai miatt megint kénytelenek voltak folytatni egy idő után ugyanezt a terjeszkedést, ami ahhoz vezetett, hogy a búrok elindultak a Vál folyón tovább északra, és megteremtettek két köztársaságot, az Orange szabadállamot, ugyebár ez az orániai rendre való visz visszautalás, ugye megint csak a protestáns háborúk Európában, a másik pedig a közép-afrikai, vagyis dél-afrikai köztársaság, más néven Transvaal, amelyik egy ideig hol önálló politikát folytattak, hol különböző gazdasági vagy politikai szövetségeket kötöttek egymással. Igen, ám csak hát a brit uralom próbált tovább terjeszkedni, ami elvezetett az első angol-búr háborúhoz 1880-81-ben, amikor az angolokat nagyon csúnyán megverték azon a vidéken.
Ez a Cape Town, ahogy ismerted nevén, fokváros, azon túl, hogy a Wagner írt egy operát a bolygó hollandi címmel ennek kapcsán. Milyen kereskedelmen túl, mert elosztó állomásnak is egy jó biznisz, de ott Dél-Afrikában volt valami olyan termék, ami miatt mondjuk konkrétan háborúztak?
Abban az időben nem. Akkor abban az időben a britek számára a Dél-Afrika elsősorban az ipari termékek felvevő piacát jelentette, illetve lehetett Nagy-Britanniában is volt egy nagyon kemény és nagyon komoly túlnépesedés, azaz az elszegényedett rétegeknek lehetett biztosítani fő a területeket. Magyarán szóval az összes ilyen gazdasági kiforgatása a vagyomból, amit a burokkal szemben eljátszottak a britek, arra szólt, hogy a brit telepeseknek tudjanak földet osztani. Innen kezdődik a háború okai között már érdemes megemlíteni, hogy négy emberhez fűződik. Maga a második háborúnak a kirobbanása, az egyik ugyebár Chamberlain, aki akkori miniszterelnöke volt Nagy-Britanniának, a másik Lord Milner, aki a brit kormány komisszára, azaz megbízottja volt Dél-Afrikában. A harmadik pedig Cecil Rhodes.
Most ennek a Chamberlainnek volt valami köze ahhoz a Chamberlainhez, aki a 30-as években volt angol miniszterelnök?
Rokonok.
Vagyis egy család.
Egy család, amelyik elég sok fekete bárány termelt a politika és a világtörténelem számára. Cecil Rhodes az egy nagyon érdekes ember önmagában, mert gyakorlatilag ő hozta létre azt a brit gyarmatbirodalmat a tündöklése felső fokába, amit mi úgy ismerünk, hogy a boldog viktoriánus kor és boldog viktoriánus idők. Neki volt egy ilyen álma, hogy az egész afrikai kontinenst a brit lobogó alatt kell egyesíteni. Igen, ám csak hát ő nem kérdezte meg ezzel szemben a belgák, a hollandok, ugyebár a portugálok, a németek és a franciák véleményét, ami elő vagy utóbb komoly konfliktushoz vezetett volna. Többek között neki volt az az álma, hogy meg kell csinálni a Cairo-Cape Town vasútvonalat.
Hát egy jó 9000 kilométer hosszú.
Igen, és elég komoly érdekekbe ütközött, ugyanis például a burköztársaságok területén ott az úgynevezett dél-afrikai holland vasúttársaságnak voltak érdekeltségei, illetve a német vasúttársaságoknak, akik szállították az ipari berendezéseket, stb. Stb. És itt találkozunk például egy olyan érdek ellentéttel, hogy ugyebár a németek is folytatták közben a saját gyarmatosítási hullámukat, ami az angoloknak szintén nagyon nem tetszett, mert az egész abban az időszakban legalábbis még az 1870-es, 80-as évekről beszélünk, felvevő piacokért való versenyt jelentette. Igen, ám csak közben ugyanezen a versenynél felbuzdulva a britek ugyanígy bekebeleztek rengeteg afrikai kisállamot, amik ott léteztek pár száz éve. A Matabelék földét például, a Swaziland, hát az zuluk kiharcolták maguknak a függetlenséget, ahhoz is nagyon meg kellett verniük az angolokat először. Így Swaziland az a mai napig az úgy névlegesen független, de hát brit protektorátus alatt működött elég sokáig. Viszont volt egy probléma, ami éppen az 1880-as években lépett fel, a feketék földjén találtak gyémántot, és itt megint csak Cecil Rhodesnak voltak elsődleges érdekeltségei, a De Beers cég, ugyebár amelyik a Kimberley bányák első gyakorlatilag tulajdonosa volt, és a mai napig azt hiszem, hogy a De Beers cég a ízért tulajdonos. A másik viszont a burköztársaságok területén gazdag aranymezőkre leltek, amik abba az időben a föld aranytermelésének a 35%-át adták.
Amsterdamban van egy külön városnegyed, ahol csak is zsidók laknak, úgy teljesen véletlenül ott van a világ legnagyobb.
Igen, az aranyművesek meg a gyémánt.
A legnagyobb...
Nem csak Amsterdamban, Rotterdamban is.
Meg Rotterdamban is. Amúgy én az Amsterdamban voltam. Hát valami egészen elképesztő, mi gazdaság halmozódott ott föl.
És gyakorlatilag ez vezetett az első ellentétekhez. Bár a britek ezt nagyon szépen fogalmazták, mint mindig is szokták, mert burköztársaságok területén is mi maguk a búrok földműveléssel foglalkoztak. Azaz, a bányász trösztöknek a kitermelésébe kiket lehetett alkalmazni? Bevándorlókat.
Egyszerű melósokat.
Természetesen. És hát a britek nem tudták másképpen, ugyebár hát 1881-ben Majubánál nagyon komolyan kikaptak a búroktól, és akkor gondoltak arra, hogy először is jöttek a gazdasági nyomás, illetve a politikai nyomás, amikor elkezdték követelni, hogy ugyebár a burköztársaságokban adják meg a választói jogot ugyanolyan feltételek mellett az úgynevezett Whitlandereknek, azaz külföldieknek, mint maguknak, ami a búroknak jár. Bármennyire is érdekes, a búrok először nem voltak erre hajlandóak, mert egyrészt tudták azt, hogy a brit koronától jóra ne várhatnak. Ezért Cecil Rhodes és Chamberlain találták a Leander Jameson nevű embert, akivel megpróbáltak egy puccskísérletet végrehajtani a búrköztársaságok ellen. Abba az időben hozzá kell tenni, hogy az aranykitermelés épp hogy kezdődött, ez 95-ben történt. Pontosan a 95-96 karácsony a új év szilvesztere. Úgy próbálták előadni, hogy ugyebár egy szabadságharc kezdődött a brit telepese körében, amit a búr elnyomás ellen, és Nagy-Britannia bár nem támogatja ezt, de egyetért vele. Igen, ám csak az volt a probléma, hogy a Pretorius idejében még megmaradt jó búr milícia szervezésnek köszönhetően Jamesont nagyon-nagyon csúnyán megverték, és utána mint bűnözőt adták ki a brit hatóságoknak. Innentől kezdve már másul lett az áskálódás, sőt, utána a búrok hajlandóak voltak enyhíteni a törvényeket, ami a bevándorlókat illette, hogyha régen 14 év kellett ahhoz, hogy valaki leéljen a búrköztársaságok területén, hogy választói jogot kapjon, vagy beválasszák a Volksrátba, azaz a népgyűlésbe.
Igen, szó szerint az.
Akkor a búrok lecsökkentették ezt az időszakot 5 évre, viszont megkövetelték, hogy csak olyan emberek rendelkezhetnek választójoggal, akik becsületes kétkezi munkával keresik meg a kenyeret. Vagy földművesek, vagy pedig normális melósok. Azaz a brit polgárság ebből nem részesült volna. És szépen lassan kezdődtek a diplomáciai játékok, amelyek a britek semmi másra nem élesítették ki a dolgot, csupán arra, hogy minél jobban be lehessen húzni egy olyan politikai vitába a búr köztársaságokat, ami előbb vagy utóbb háborúhoz fog vezetni.
Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és a továbbiakban a szemben álló felekkel foglalkozunk.
Yeah.
kezdjük akkor a búrokkal. Említettél itt búr milíciákat, amik ilyen területi alapon szerveződtek. Kiből állt ezek a milíciák? Úgy, hány fő nagyjából, meg úgy milyen fegyverzetük volt, stb. Most így a kor tükrében.
Igen. Hát a legérdekesebb, hogy van egy olyan szó, amit a világ összes elit alakulata átvett az angol búr háború óta, aminek az a neve, hogy kommandó. Ugyebár ez egy búr szó, és csak annyit tesz ki, hogy egység. Mint egy csoport. És gyakorlatilag az egész szervezést ezt adta. Azaz mind a két köztársaság 24 körzetre, disztriktre volt osztva, amelyeknek a választott politikai vezetője, egy évre választották a politikusokat, ők voltak a Volksrat tagjai, azaz a népgyűlés tagjai, háború esetén pedig automatikusan ők váltak a csapat a saját területen szerveződő kommandóknak a vezetőivé. Na most a kommandókban nem volt meghatározva, hogy mennyi ember szolgál. Ez lehetett akár 30 fő, de lehetett akár 3-4 ezer is. A korhatár úgy volt a mozgósítási törvény, hogy minden búr háború esetén köteles volt bevonulni. Elsőre mozgósították a 18 és 35 év közöttieket, második hullámban 35 és 60 év közöttieket, és az utolsó hullámban pedig a 16-tól 18 éveseket, illetve a 60-tól a 80 évesekig. De a gyakorlatban ez jelenthetette azt, hogy akár 8-9 éves gyerek is, aki képes volt megfogni a puskát, vagy például a 91 néhány éves aggastyán, hogyha képes volt megtartani a fegyvert és lovagolni tudott, ő automatikusan kommandósá vált. Azaz pontosabban ezt a búroknál úgy nevezték, hogy burger. Nem rendelkeztek hadsereggel. Egyenruhájuk sem volt, egyetlen kivételt a tüzérség jelent, de ez például a Transvaal állam esetében ez 1500 fő volt körülbelül, Orange köztársaság területén pedig ez körülbelül 700 főt jelentett, illetve például a rendőrségnek volt még egyenruhája. A többi alak mindenki abba vonult be, ami éppenséggel otthon volt neki. A egyetlen jellegzetes viselet ugyebár az úgynevezett burkalap volt, ami egy széles karimájú sapka volt, ami védte a tűző naptól az embert.
Meg amit úgy általában a hollandok is hordanak.
Igen, hát legalábbis régen a holland parasztok hordták ezeket a kalapokat.
Sőt, még ilyen hagyományőrző fesztiválokon is láttam ilyet.
Igen, mindenki köteles volt bevonulni katonai szolgálatra, azaz a fegyverről neki kellett gondoskodni, a váltólovakról, a lovakról szintén, lószerszámról, lőszerről. Általában úgy volt előírva, hogy 30 darab lőszerrel kellett rendelkezni az első 8 napban, illetve 8 napra elengedő élelemmel. Ezután már az állami vezetésnek kellett gondoskodnia az ellátmányról, meg a lőszer utánpótlásról. Ha pedig létszámokat nézzünk, hát a háború alatt Transvaalban mozgósítottak 32.353 embert, Orange-ban 22.317-et, ehhez jött még a transvaali rendőrség 1545 fővel, Orange-ban mindössze 150 rendőr volt, ehhez jött még a Swazilandi rendőrség 302 fővel, illetve külön kategóriákat képeztek az egészségügyi szolgálat, a tábori lelkészikar és a felderítő. És már a háború folyamán ehhez még csatlakozott körülbelül 10.000 fokföldi lázadó, azaz a brit gyarmatokon élő telepesek közül is elég sokan csatlakoztak a búrokhoz, illetve még külföldi önkéntesek, amikre szintén ki fogunk térni, az körülbelül 2000-2500 főre becsülik a számokat.
Ezek milyen alakulatok voltak?
Lovas egységek voltak, csak a háború utolsó fél évében, amikor egyes kommandók alól kihullottak a lovak, akkor váltak gyakorlatilag gyalogsági portyázó alakulatokkal. Ami egy hatalmas előnyt jelentett a búroknak, mivel gyorsan tudtak mozogni a terepen, naponta 100-120 mérföldet tudtak megtenni váltó lovakkal.
Ezt kilométerben mennyit jelent?
Most nem satszolom meg ki kéne számolni.
Jó, akkor a fegyverzetről is néhány szót.
Fegyverzet terén ez azt jelentette a búroknál, hogy például amikor a Jameson rajdolást végrehajtották Transvaal köztársaság területén, a búr lakosságnak körülbelül csak 40%-a rendelkezett fegyverekkel, lőfegyverekkel. Igen, ám csak ezután a búrok már tisztában voltak vele, hogy elkerülhetetlen lesz a háború, és elkezdtek, hogy nagyon gazdag aranytartalékokkal bírtak, elkezdték a fegyvervásárlásokat. Hát Európában meg Amerikában vásárolták a fegyvereket, méghozzá a legjobb típusokat szedték össze, amit lehetett. Ez vonatkozott a tüzérségi eszközökre, de például a kézi fegyverekre is. Ott jelentek például meg a Mauser puskák, illetve a Mauser pisztolyok. Az, amit ugyebár seprekedőnek szoktunk nevezni, a Brumhandel C96-os pisztolyokat, kb. 2000 darabot rendeltek, meg is kapták a németektől, ugyanígy a Krupp ágyukat, illetve a Creusot vagy a Saint-Chamond cégeknek a francia lövegeit, amik voltak. És a briteket ez például nagyon meglepte, mert kiderült, hogy a búrok birtokában lévő fegyverek sokkal jobb minőségűek voltak, mint amit a brit hadsereg tudott ellenük felállítani.
Így van, meg ha megnézzük abban az időszakban, most egy ilyen 30 évet, hogyha megnézzünk, nagyon nem volt háború Európában, meg úgy a világban sem, így az új fegyvereknek jelentős tesztterületeként lehetett használni.
Természetesen, hát például a gépágyuk is ott jelentek meg, a 37 mm-es úgynevezett pompomok, amit Burszó után szintén átvett a első világháborúig használták ezt a kifejezést, ezek automata gépágyuk voltak, ugyebár azt, amit szokták mondani, hogy mi kerekek, ágyú telpakon voltak a géppuskák, az angol burháború, hát azok nem géppuskák voltak, hanem gépágyuk. A géppuskák azok általában háromlábú vikerszállományokon voltak. Ami érdekes, például a géppuskákat nem vitték ki a harcérre. Azok általában a helyőrségek védelmén jól.
Ilyen erődökben használták?
Erődökben, ellenőrző pontoknál, pontosan úgynevezett blockhouse-oknál, azaz védelmi, ilyen kis tábori erődökből, amit később a britek állítottak fel, hogy elejét vegyék a burbetöréseknek a gyarmatok irányába. A britek hozzászoktak ahhoz, 40 év alatt, ami ott eltellett, hogy ők vademberek ellen harcolnak, akik primitív fegyverekkel vannak felszerelve, hát itt pedig nagyon emberükre akadtak. Mert a búroknál például kiskoruktól kezdve az egyik úgymond búrvirtos a lovaglás mellett az épességgel a pontos céllövészet volt.
Legalább akkor a kultusz volt a búroknál, mint mondjuk a vadnyugaton abban az időben.
Igen, mint a pisztolytechnikák, a különböző pisztolytechnikák az amerikai vadnyugaton.
És ezzel szemben az angol hadsereg mivel szeretkezett fel?
Hát a brit hadsereg...
hogyan szeretkezett fel?
A brit hadsereg abban az időben a világ legerősebb hadseregi, szárazföldi haderejének számított. Haditengerészetet azt ne is említsük, mert gyakorlatilag akkor a haditengerészet meg a kereskedelmi tengerészet 80% a brit kézben volt.
Igen, meg amerikai kézben.
És az angolok eléggé elbízták magukat, mert addig simán mentek a gyarmati háborúk, akár Afrikába, akár Ázsiába, vagy más területeken. A brit hadsereg nem lehet azt mondani, hogy rosszul lett volna felszerelve, de a szabvány minta alapján gyártott tüzérségi eszközök, illetve a ruházat, felszerelés egy-két ritka kivétellel, meg érdekesség kivételével, általában az megfelelt körülbelül úgy a krimi háború utáni elvárásoknak. Azaz magyarán szobait megbosszulta magát az az elvárás, amikor mindig egy hadsereg már egy elmúlt háborúra készül.
Vagyis
például Afrikában, amikor elkezdték a hadműveleteket, még mindig zárt alakzatba támadtak, mint a napóleoni vagy a krimi háború során volt szokás. Ezzel szemben például a búrok azok csatárláncban, illetve nem is igazán támadtak, hanem ők kis mozgó rajokban tevékenykedtek, kifejezetten céllövészettel, nem pedig sortüzekkel foglalkoztak, mint olyan, és hát használták a lövészárkokat.
Valamint itt kerültek bevetésre az első páncélvonatok is, jól mondom?
Nem itt kerültek bevetésre először, de itt volt az első ilyen tömeges alkalmazása, mert a briteknek egy idő után valahogy védeniük kellett a szállítási útvonalakat, mert a búrok, amikor rájöttek arra, hogy erre is még rátérünk, mert a háborúnak három időszaka volt. A búrtámadás, a brit ellentámadás, illetve a maga a gerilla háború.
És ez még az időszak volt, amikor az angoloknak ez a jellegzetes fehér, meg piros kabátos egyenruhájuk volt?
Nem, itt már bevezették a heki színű, ugyebár gyakorlatilag első átszázó ruhának tekinthető felszerelést a briteknél. Viszont a tisztek még a háború elején, meg a lovasságnál, meg a tüzérségnél divat volt, hogy a vörös zubonyokba parádézzanak. Ez hát tartott addig, amíg a búrok, a burmesterlövészek el nem kezdték kilövöldözni a kezelő személyzetet, meg a tisztekek. Hát ennél a jobb vonatkozási pontot, meg céltáblát kitalálni elég nehéz.
Jó, akkor vegyük sorba ezt a három nagy szakaszát a háborúnak.
Hát először is a britek kinevezték Baller tábornokot, Buller tábornokot a brit csapatok élére, aki hatalmas gyarmati háborúk veterányának tartották abba az időbe, és hát a brit csapatok is istenítették az öreget. Ő meg is érkezett, akkor már elkezdődött a burbetörés, sőt már ostromzár alá vették Mafeking, Ladysmith és Kimberley városokat. A Ladysmithnél például Baden Powell tábornok volt a városi helyőrségnek a parancsnoka, aki híressé vált később, mint a cserkész mozgalom megteremtője. De hogy honnan vette az ötletet, arra is még rátérek gyorsan. Igen, nem csak Buller tábornok alatt a brit csapatok elszenvedték az úgynevezett fekete hetet, amikor 3-4 sorsdöntőnek ígérkező ütközetet nagyon csúnyán elvesztettek a búroknak, és ezért volt az, hogy 1899. decemberében Buller tábornokot lecserélték Robertsre, Bob Robertsre, akit általában Babsen Bobnak nevezték a brit csapatoknál, mert kistermetű volt, viszont ő volt a második brit-afgán háborúnak a veteránja, és tényleg egy tehetséges tábornok volt, aki elkezdte a brit ellenoffenzívát. De akkor már megérkeztek a gyarmatokra a brit csapatok, amelyekkel ezt el is lehetett érni.
Most hogy kell elképzelni egy egy ilyen angol beavatkozást, mondjuk megjönnek a hajókkal, kiszállnak.
Említettem ugyebár, hogy milyen volt a búrok létszáma, ez azt jelenti, hogy általában mindig egy ilyen 30-32 ezer ember volt mozgósítva a búroknál a háború elején. A briteknek ezzel szemben volt 9940 fő a városi helyőrségekben, Dél-Afrikában, állomásozott 52.414 ember, és ehhez még jöttek a különböző önkéntesek, már magáról onnan, az kb. 30.300 embert jelentett. Magyarán szóval még így is túlsúlyban voltak a brit csapatok.
Itt egy olyan kétszeres túlsúlyról lehet beszélni.
Igen, viszont nem voltak hozzászokva ahhoz a taktikához, amit a búrok alkalmaztak, mert a brit csapatoknak egyrészt a tüzérséggel nagyon kitoltak önmagukkal, mert a brit ágyuk körülbelül a búr legújabb, legkorszerűbb típusoknak a lőtávolságának az egyharmadát tudták adni. A másik pedig a brit csapatok többsége gyalogsági alakulatból állt. Hát ezért kellett ugyebár a haditengerészet, ami ott állomásozott a Cape Townba, leszerelni a hajóágyukat, azokat ugyebár kerekekre rakni, ez Sir Percy Scottnak volt az ötlete, és ezzel tudták valamilyen szinten ellensúlyozni ezt a hatalmas nagy szóval különbséget, ami volt a brit és a búr tüzérség között.
Most földrajzilag hol zajlottak ezek a nagyobb ütközetek az első szakaszban?
Natal tartományban, illetve a fogföldi gyarmat határain, azaz brit területen zajlottak az első ütközetek. Hadüzenetet küldtek, miután látták, hogy ebből nem lesz kilábalás, és hadat üzentek Angliának, és gyakorlatilag a búr kommandók elindultak brit területek felé, sőt elkezdődtek a mélységi betörések. Megemlíteném, hogyha már mozgósításról volt szó, hogy a búroknál az összes államférfi és állami vezető saját gyerekeivel együtt vonult táborba, ami gondolom Európában sehol se volt szokás. De a Smuts, aki a búroknál a államtitkár volt, ő saját 4 fiával vonult ki a csatatérre, méghozzá egyszerű burgerként, de itt van például Meyer tábornokot is meg lehet, Lukács Meyer tábornokot meg lehet említeni, aki 7 fiával vonult ki, vagy például Christian Devetet, aki mindhárom fiával vonult ki, méghozzá 2 fia vesztette életét a harcok során, vagy pedig, ami még érdekesebb, Herzog államügyész, akit úgy neveztek, hogy a bíró. Még jobban kitolt vele a sors, mert neki például a koncentrációs táborban haltak meg utána a rokonai, miközben ő saját 4 idősebbik fiával volt kint a frontvonalon. Na és például Herzog csinált ilyen mélységi betöréseket brit területen.
Most ebben a háborúban volt-e összefüggő frontvonal, mint mondjuk az első világháborúban?
Nem. Éppen ez volt az, ami az angolokat nagyon kiakasztotta, és gyakorlatilag óriási fejfájást jelentett nekik. Nem tudták utolérni a búr kommandókat. Ezt megpróbálták ellensúlyozni úgy, hogy egyrészt megteremtették a lovasított gyalogság intézményét, azaz gyalogos alakulatokat lovakra ültettek fel, hogy valahogy legalább az iramot bírják. A másik pedig megpróbáltak önkéntes csapatokat szervezni búr mintára, ami gyarmatokon elsősorban Új-Zélandra és Ausztráliára, illetve Kanadára kell gondolni, ahonnan toboroztak embereket, meg Nagy-Britannia területéről, akik az úgynevezett Jan Márik voltak, vagy pedig a bushmanok, akikből úgy számítottak a britek, hogy ezek is képesek lesznek mozgó lovassági harcászatra. Hát mint kiderült, az ausztrálok és új-zélandiak kivételével a többiek nem nagyon jeleskedtek ebben, mert többsége, aki jelentkezett nagy felbuzdulásból Viktória királynő gyarmatainak a védelméről, azok egyszerű városi polgárokból kerültek ki, akiknek nem az, hogy a tábor élethez nem értettek, de a többségük Dél-Afrikába fogott először életébe puskát. A háború második időszaka avval kezdődött, amikor Sir Robertset nevezték ki a brit csapatok élére, leváltva Buller tábornokot. Ebbe az időben már Dél-Afrikában megérkezett a világ különböző tájairól 256.340 brit reguláris katona, több mint 30.000 önkéntes, Indiából és Ceylonból 500.000 szintén önkéntes, akiket inkább teherhordónak használtak, hinduk, ami volt, és Angliából még hazai csapatokból több mint 110.000-et küldtek. Magyarán szólva, a háború végére a brit haderő létszáma, és bocsánat, ebben még nincs benne a felfegyverzett fekete törzsek, akik körülbelül 40 és 70 ezer közé teszik a számukat, ezt általában a hivatalos statisztikában nem szokás belevenni, mert pontos számuk ismeretlen. Viszont nekik is nagyon fontos feladataik voltak, de a hivatalosan 458.610 fő volt Afrikában a feketék nélkül. Magyarán bőven túl
fél millió.
Félmilliós hadsereg volt kint. Hozzá kell tenni, hogy ez a háború végére, amikor a búr kommandók száma alig érte el a 8000 főt. Nagyon szép számarányok. A múltkor, hogyha beszélgettünk a szovjet-finn háború kapcsán a hogy milyenek voltak a számarányok, hát ez is tökéletesen megállja a helyét.
Most, az az első szakasz a háborúnak, az
1899 novemberétől 1899 decemberéig, ami tartott, az gyakorlatilag hatalmas felzúdulást váltott ki világszerte, mert a brit csapatokat halomra verték Dél-Afrikába. És nem szabad azt elfelejteni, hogy a világ közvéleménye abban az időben 100%-osan a búrok oldalán volt. Ez majd az önkénteseknél nagyon, amikor megemlítjük őket, ottan ez nagyon-nagyon nyilvánvalóvá válik. És ezért kellett azonnal valamit lépni ez ügyben. Egyrészt egy másik tábornokot bíztak meg az ügyek végzésével, másrészt pedig a hihetetlenül felduzzasztották, azaz magyarán szóval a csapatok létszámát, magyarán szóval Nagy-Britannia a világ különböző pontjairól mindent megpróbált mozgósítani, amit csak lehetett.
És ezzel szemben a búrok mit tudtak kiállítani?
Semmit.
Azon kívül, amik volt.
Folyamatosan fogyó emberállomány. Illetve elkezdődött az önkéntesek érkezése. Addig is akadt egy jó pár tiszt. Például a búrhadseregben nem voltak hivatalos katonai rangok. Ezek általában beosztások voltak. Azaz katonai rangokkal csak a külföldiek rendelkeztek, hát például a búrhadsereg tüzérségét annak idején Albrecht porosz őrnagy szervezte meg, méghozzá zseniális módon. Többek között ő volt az is, aki kiválogatta új tüzérségi eszközöket, amiket Dél-Afrikába szállítottak később. De meg kell említeni például, hogyha önkéntesek terén, Blake, amerikai ezredest, aki még az indián háborúk alatt szerzett tapasztalatokat, meg az észak-amerikai polgárháború alatt, méghozzá akkor is egy gerilla osztagnak volt a vezetője. De viszont érkeztek rengeteg más területről is emberek, németek, skandinávok, olaszok, oroszok, az osztrák-magyar monarchia területéről, amerikaiak és természetesen írek.
Gondolom az angolok akkori összes ellensége valamilyen formában képviseltette magát ebben a
háborúban. Természetesen. Hát elsőnek is a legnagyobb számban az önkéntesek között az íreket kell megemlíteni, ez Old százados, vagy pedig Lynch ezredesnek a csapatai, illetve az amerikai Blake ezredesnek, ami két ír dandárba szervezték össze. Méghozzá Amerika akkor hivatalosan semleges volt, ezért például a Chicagóba összegyűlő íreket úgy szállították a tengeren, mint ír egészségügyi hadtestet. Pedig a korabeli fotókon látszik, hogy ezek már a hajó fedélzetén teljesen felfegyverezve érkeztek. A másik legnagyobb légszámban ugyebár a németek képviseltették magukat, Koch ezredes dandárjában vonták őket össze, úgynevezett német dandár. Ide kerültek többek között például a skandinávok és a csehek is, meg az osztrák-magyar monarchia önkéntes. Willebo Morieux ezredes, francia ezredesnek a úgynevezett afrikai légiója, ő idegen légiós ezredes volt, aki a saját volt légiós társainak köszönhetően felállította ezt a légiót, ide kerültek a lengyelek, oroszok, olaszok és minden olyan többi elzásziak, lotaringiak, svájciak, franciák, akik ugyebár német anyanyelven nem rendelkeztek, ezért hát mentek oda szolgálni. Érdemes megemlíteni tőle, amiután ő életét vesztette, egy rövid időre Maximov orosz tábornok, ő volt a legnagyobb katonai ranggal rendelkező külföldi önkéntes, vette át a parancsnokságot, majd miután őt is megölték az egyik ütközetben, akkor Bagration Mukhranszki grúz herceg vette át az Európai Légiónak a vezetését Dél-Afrikában.
És ez az Európai Légió úgy összlétszámban hány embert számlált?
Maga az Európai Légió ez körülbelül 600 főt számlált. Az írek voltak körülbelül 1000-1200 főn, és a többi önkéntes alakulat, összesen a önkéntes különböző szerve alakulatoknak a száma olyan 15 volt. Ők adtak még egy körülbelül 300 ember.
Ez a félmilliós armadával szemben még mindig édeskevés.
Igen, de ne felejtsük el, hogy ottan komoly katonai szakértők fordultak meg ezek között, az emberek között, akiknek nagyon soknak komoly katonai tapasztalataik voltak, mint gerilla hadviselés terén, mint például a konvencionális háború terén is.
Ó, hát a továbbiakban a búr harcmodorról és fő csatákról értekezünk. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és szeretettel várunk vissza.
Rabszolgák, meg ne álljatok! Rabszolgák, szolgáljatok. Rabszolgák, rabszolgáljatok, rabszolgák, meg ne álljatok. Rabszolgák, szolgáljatok. Magamért jöttem, hisza nem titok, megtanulom tőled, amit nem tudok. Kivárom az időt, és olyan leszek, hogy drágán adok, és olcsón veszek. Sok beszédnek sok az alja, csak az nem érti, aki nem akarja. Tízmilliónyi Iza ura, legyen már végre a maga ura. Rabszolgák, rabszolgáljatok, rabszolgák, meg ne álljatok. Rabszolgák, szolgáljatok. Rabszolgák, rabszolgáljatok, rabszolgák, meg ne álljatok. Rabszolgák, szolgáljatok.
Beszéljünk egy kicsit a búrok harcmotoráról.
A háborúnak négy meghatározó ütközete volt, amiből három brit vereséggel végződött a Fekete Hét alatt, ami volt a Tallahassee-nél, amit vívtak, a Nicholsneck-nél és a Colenso-nál. Gyakorlatilag mind a három helyen ugyanabba potlottak bele az angolok, amit a búrok a háború végéig alkalmaztak, azaz a búrok kis jómozgó csoportokkal előre birtokba vették a domborzatnak a domináló magaslatait, lövészárkokat ástak, amiket jól átszáztak, és állandóan mozgatták a tüzérségüket a terepen, azaz magyarászóval vándorütegeket alkalmaztak, miközben a briteknek hatalmas időbe tellett, amíg felfejlődtek, és bár Európában szokás volt a két seregnek megvárni, amíg a másik felsorakozik, de a búrokat erről nem értesítették időbe, ezért ők már akkor elkezdték lőni a briteket, amikor azok még csak éppen próbáltak felfejlődni. Ezért volt az, hogy hatalmas veszteségek voltak a brit oldalon, amit semmivel se tudtak kompenzálni. A másik pedig, ugyebár hát az utolsó ütközet, az pedig Paderbergnél búr vereséggel végződött, ahol 4000 búr volt kénytelen letenni a fegyvert Kroné tábornokkal az élen, ami után ugyebár elkezdődött a területek rohamos elfoglalása a britek részéről. Ez volt a háború második időszaka, amikor elesett Pretória és meg Johannesburg, illetve feltörték a három ostromlott brit helyőrségnek az ostromzárát, a brit csapatok. Hogy 1900 márciusában döntöttek a búrok arról, hogy elkezdik a gerilla háborút, bár ők ez ellen végig tiltakoztak, hogy őket gerilláknak nevezték, hát valahogy még ennek a szónak teljesen más átcsengése volt.
Beszélhetnénk még akkor a szállítási útvonalakról, utánpótlásról, hadi anyagokról, amik itt a angol búr háborúban így elsőként jelentek meg a hadtörténelemben.
Hát ami egyrészt a szállítási útvonalak állandóan veszélyben voltak, ezért is kezdték alkalmazni a britek egyrészt a páncélvonatokat, másrészt pedig az úgynevezett tábori erődök, azaz blockhouse-ok hálózatát, ami abból állt, hogy egy-egy tábori erődöt húztak egymástól látó távolságba, amelyeknek általában a helyőrségét adta egy szakasz vagy akár egy század katona, és a nagyobb vasútállomásoknál egy-egy zászlóalj volt tartalékba tartva arra az esetre, hogy a megtámadott szakaszokra azonnal tudjanak vezényelni embereket. Bár a britek is elkezdték alkalmazni a lovasságot, viszont a háború végéig inkább a gyalogsági harcmodor dominált náluk, ezért is kezdték el alkalmazni a nagy területeket átfogó, hatalmas gyalogsági oszlopokat igénylő úgynevezett ilyen szarv átkarolásokat, azaz minden helyőrségből elindultak a csapatok, szépen kibontakozva, és amikor egymás szélét már látták, akkor elkezdtek vonulni egy terület felé. Magyarán szólva egy ilyen mesterséges zsákot hoztak létre.
Hát vagy harapófogót.
Vagy harapófogót, amelyikbe időközönként bele-bele került egy-egy burkommandó, viszont az esetek többségében a buroknak még így is sikerült, mint a tábori erődvonalon, mint a vasútvonalakon, mint az ilyen harapófogókból kitörniük.
Hát egy gyorsan mozgó alakulatnak pontosan a gyorsaság az az, ami ezt a lehetőséget biztosítja.
Természetesen ez egy ilyen örök macskaegér játék volt, ami nagyon bosszantotta az angolokat. Ezért is volt az, hogy gyakorlatilag elkezdtek alkalmazni egy olyan megoldást, amit szégyenfoltja a brit hadtörténelemnek, ez is Chamberlain agyából pattant ki az ötlet, a koncentrációs táborok.
Most itt, hogyha koncentrációs táborokról beszélünk, akkor úgy jól idomított módon mindenkinek a német, illetve a náci koncentrációs táborok jutnak az eszébe.
Hát pedig az ötlet az a britektől származik, mert és éppensége az angol-búr háború alatt került bevetésre, amikor mivel hogy látták azt, hogy másképpen nem tudják feltartóztatni a állandó mozgó kommandókat, mivel hogy a lakosság teljes támogatására épültek, elkezdték a civilek begyűjtését és táborba zárását. A búrokat is, meg a feketéket is, pedig a feketék például szövetségben voltak az angolokkal.
Ha milyen típusú felderítést használtak mondjuk a két hadviselőfél?
Felderítés terén sokat ez nem változtatott, semmi újdonságot nem hozott, mert egyrészt mint a britek elhanyagolták, olyannyira, hogy például egy brit 700-os, egy brit felderítő tiszt, aki még a háború előtt bejárta a búr köztársaságokat és részletes jelentést írt, ő mondta azt, hogy neki 10.000 font sterlingre lenne szüksége ahhoz, hogy kiépítsen egy jó működő kémhálózatot. Na most a táviratára választ nem kapott soha. Viszont a búroknál, hát addig, amíg a lakosságot el nem kezdték elkülöníteni, a búroknál Danny Terron létrehozta az úgynevezett Terron Scoutsot, ami fiatalkorú srácokból állt, egy 100 fős különítmény. Ez annyira népszerű volt, hogy a már említett Baden-Powell tábornok a háború után a búr mintára teremtette meg a nemzetközi cserkész mozgalmat. Mert ugyebár hát a cserkész az eredeti nevén a scout, az is felderítőt jelent angolul. Illetve akkor annyira népszerűek voltak a Terron Scoutsok, hogy például Louis Boussinard, francia regényíró, aki rendkívül népszerű volt, ugyanolyan népszerű volt, mint Moy Károly, ugyebár a saját indián regényeivel. Igen. Ő is megteremtette a saját regényét, ami kifejezetten ilyen fiatalkorú felderítőkről szólt az angol búr háború alatt. Az első világháború előtt rendkívül népszerű volt még Magyarországon is ez a regény. Ez a fejvesztett kapitány címmel, ami volt. Kapitán Kaszékó.
Az angol búr háborúban lépett úgymond színre egyszerű katonaként, ha jól tudom, Sir Winston Churchill is.
Igen, és neki a katonáskodása elég rövid ideig tartott, mert mikor a búrok megindították a saját offenzívájukat az első áldozatok között, szerepelt egy páncélvonat, amelyiknek a szerencsétlen utasai között ott volt Sir Winston Churchill is, aki utána Pretoriában volt hadifogoly táborban, majd a portugál gyarmatokon keresztül szökött vissza, és már otthon kezdett bele politikai karrierbe.
Magyar vonatkozás szempontjából ejthetnénk még néhány.
Hát igen, ez a legérdekesebb, mert gyakorlatilag a magyar önkéntesek búrháborúban egy teljesen ismeretlen oldala a magyar hadtörténelemnek. Még az 1936-ban kiadott, Horthy érába kiadott nagyszerű könyvnek, a Magyar Katona Vitézségünk 1000 éve, abba is körülbelül egy ilyen 20-30 sort szenteltek a magyar önkénteseinek a búrháborúba, akik voltak, de ott is csak mindössze két önkéntesnek van meg a Fleischer Páli, meg Luzsánszky Félix portrék szerepelnek, és a könyvben ott 14 név szerepelt, többek között például hát Luzsánszky Félix a 7. közös huszárezret tényleges tisztja volt, de például meg lehet említeni még Pécsi Tibor Fieldkornettet, Jauszen Lajos műegyetemi hallgató, Ferenci Mihály újságírót, hősi halottak között például meg lehet említeni még Acél György Várót, illetve Szigeti Lajost. A legújabb kutatások tükrébe, amit egy Dél-Afrikában élő magyar úr végzett, jelenleg 24-27 főre tehető a bizonyította magyar önkéntesek száma. Talán az egyik legérdekesebb eset a úgynevezett Willi Stein, aki Stein Vilmos néven ismertebb lett volna, az ő története különálló. A britek a fogságba esett búrokat igyekeztek elkülöníteni, mert nagyon sokan később megint újra visszaálltak a kommandókba, ezért például a hadifogoly táborok a Bermudákon voltak, Bermuda-szigeteken, illetve Szent Helenán, illetve Ceylonon, ugyebár a mostani Sri Lankán. És az egyik Sri Lankán állomásozó brit börtönhajóról 5 búr szökött, köztük ugyebár Willy Stein, az a Stein Vilmos is, átúztak egy orosz hajóra, Szentpéterváron keresztül megkerülve fél Európát, ahol mindenhol üdvrivalgással fogadták őket, mint igazi hősöket, a német afrikai gyarmatokon keresztül tértek vissza harcolni az angol-búr háború hadszínterére. És ez például egy olyan történet, ami Magyarországon szinte ismeretlen. Úgyhogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy a magyar katonai virtusból és a magyar hadi hagyományok terén Dél-Afrika szintén egy eléggé, bár kicsike és halvány, de igen dicsőséges csillaga a magyar hadtörténelemnek.
Hogy ért véget ez a konfliktus? Itt a harmadik szakaszra térhetnénk ki.
Egyrészt több diplomáciai lépés történt, amit mint a britek megtettek, mint például a búrok, de végül is a búr képviselőknek kellett tanácskozniuk, hogy most elfogadják ki a Nagy-Britannia utolsó ajánlatát vagy sem, és kiderült, hogy a kommandók többsége bár képes lenne tovább folytatni a háborút, egyetlen egy probléma van, hogy mivel hogy a lakosság nagyobbik része koncentrációs táborokba volt zárva, illetve kifogytak az élelemből, egyszerűen nem tudták tovább folytatni a harcot. Ezért Vereeningben kénytelenek voltak leülni a britekkel tárgyalni.
Milyen békefeltételeket szabtak nekik a britek?
Hát többek között az, hogy megszüntették a két köztársaság függetlenségét, bevezették a brit adminisztrációt, hivatalos nyelv a brit lett, mindazok, akik részt vettek a szabadságharcba, jogfosztottá váltak, és még jöttek a különböző gazdasági szankciók.
A számokban egy kicsit merüljünk el, beszéljünk a veszteségekről, mert minden háború végén vannak ilyenek.
Hát a veszteségekkel elég nehezen boldogulunk, mert például a hivatalos brit statisztikák ebből a szempontból kb. 8-9 ezer brit veszteséget számolnak el 30-40 ezer búr mellett, ami finoman az a baj, hogy nincsenek más adatok. Kénytelenek vagyunk ezeket használni, de ez például nem igaz, mert például Sir Arthur Conan Doyle is, aki később megírta, akit ugyebár a Sherlock Holmes féle regényeiből ismerünk, de ő viszont egy nagyszerű hadtörténész is volt egyben, ő megírta a nagy búrháború történetét, és ő mondta azt, hogy még a legszerényebb beslések szerint, és hogyha nem is a veszteségeket veszük, hanem a hadifoglyokat, brit hadseregnek, abból a félmillió emberből minden ötödik katonája legalább egyszer volt búrfogságban.
Hasonlóan zajlott, hogy a búrok is, hogy kiszabadultak, újraharcoltak. Az
igen, de miután elvesztették a nagyobb városokat, a búrok egyszerűen a lefegyverzett angolokat szélnek eresztették. Lefegyverezték őket, aztán menjetek Isten hírébe. Ez gyakorlatilag komoly problémát okozott, mert egy idő után a brit csapatok már nem voltak hajlandók harcolni a búrok ellen, mert amikor a búr kommandó érkezett, akkor hiába üvöltözött a tiszt, az angol katona tudta, hogyha visszalő, akkor lelőheti. Ha viszont leteszi a fegyvert, akkor egyszerűen el fogják engedni. Ez egy komoly fegyelmi problémát jelentett a brit hadseregnek.
Beszélhetünk-e mondjuk frontbarátkozásról?
Nem,
vagy ilyesmiről?
Sohasem történt ilyen. Mindössze volt az úgynevezett Remington Scout, átállt búrköztársaság területén élő brit telepesekből, illetve átállt búrokból álló csoport, amelyik alig érte el a 101 néhány főt, akit szintén felderítőnek, illetve partizánvadásznak használtak az angolok. Úgyhogy átállók és árulók minden szabadságharcban vannak, illetve minden háborúban. Viszont, hogy frontbarátkozások történtek volna, nem. Ellenben a foglyokkal szemben a kölcsönös tisztelet és a normális bánásmód az esetek többségében megvolt. A briteknek még ezt is sikerült áthúzniuk, mert már a háború befejezése után jó néhány búrparancsnokot kivégeztek.
Milyen visszhangja volt az akkori nagyhatalmi politikában ennek a konfliktusnak?
Hatalmas, egészen addig, amíg Nagy-Britannia meg nem tette a saját diplomáciai lépéseit, azaz magyarán szóval, hát itt is nem is inkább az angol hadsereg, hanem inkább a brit diplomáciai bravúr győzedelmeskedett, mert például határvitája volt Kanadának Alaszkával, és mi ahogy az amerikaiak eleinte támogatták a búrok ügyét, ugyebár említettük itt az írőnkénteseket, vagy Blake ezredest, Lynch ezredest, hirtelen ez a határvita Alaszka javára dőlt el. Ezzel az amerikaiak kitáncoltak. Amikor a németekkel volt probléma, akkor a britek szintén hajlottak egy-egy olyan dolgokra, amiket úgy engedményeket tettek. Úgy szintén a franciákkal szembe, vagy az oroszokkal szembe, bár az oroszoknak nem bocsátották meg azt, hogy izébe önkénteseket küldtek méghozzá tiszteket. Ez később oda vezetett, hogy nem hiába volt az, hogy Nagy-Britannia összeugrasztotta később Japánt és Oroszországot. de az már egy másik mese és másik téma. Illetve hát ne felejtsük el, hogy a világ közvéleménye az hát oroszlán része 100%-osan a búrok mellett állt. Népszerűek voltak a különböző szeretett szolgálatos rendezvények, ami a búr hadjárvák és búrsebesültek javára voltak. Gyűjtéseket szerveztek az Európa országaiban, önkéntesek toborzása, ami volt. Például, hogyha már itt a ruszkikat említettem, az egyszerű ilyen példa volt, hogy 1902-ben a Alekszej cárevics, ugyebár az utolsó orosz cárnak a fia, az a farsangi mulatságra búrnak öltözött. Ami a korabeli újságokban mindenhol megjelent. Népszerűség az mindenképpen a búrok oldalán volt.
Ezzel a háborúval tulajdonképpen mit nyert a brit birodalom dél-afrikai területeken kívül?
Semmit. Inkább vesztett, mert a brit állami kincstár teljesen kiürült. Ahhoz pedig ugyebár, hogy az aranybányákat újra tudják indítani, ahhoz még évek kellettek. Nem hiába volt az, hogy a brit iparnak ez egy akkora egy csuklás volt, hogy 1907-ben alakult ki az első nagy világválság, gazdasági világválság. Mi ugyebár csak azt ismerjük, ami a 20-as években volt, vagy, illetve amit most éltünk túl, de az angol-búr háború vezetett az első nagy gazdasági világválsághoz, 1904-1907 között.
Így van. Egész egyszerűen ez onnan származott, hogy a New York-i Wall Street-en, ahol már akkor is tőzsdéztek, keresztül akarták nyomni a kongresszuson a kölcsönbérleti törvényt.
Az a második nagy gazdasági válságról beszél.
Na, hogy mondjam, én ennek volt az előzménye, úgymond a bemelegítése vagy próbája, ez az 1904-es válság.
Brit kincstár kiürült, és Nagy-Britanniának nem volt fedezete ahhoz, hogy fenntartsák a saját ugyebár valutájukat, ami viszont egy, hát olyan, mint most például az amerikai dollár, abban az időben a brit font volt.
Mint konvertibilis
valuta. Igen, mint konvertibilis valuta, amit mindenki elfelejtett.
Akkor elhintették a Wall Street-en, hogy ez meg ez a bank, valószínűleg lehetett közük a Bank of Englandhez.
Nem ez egy kicsit más történet, mert a Wall Street felemelkedéséhez kellett az első világháború, amelyikből az Amerikai Egyesült Államok jöttek ki győztesnek. Mellesleg az angol-búr háborúból is az Amerikai Egyesült Államok jött ki győztesnek, mert végig a brit csapatoknak szállították az utánpótlást, élelmiszert, lovakat, illetve például amíg a brit monopóliumok a háborúval voltak elfoglalva, az amerikai ipari tőke és az ipari termékek betörtek olyan piacokra, amik hagyományosan brit piacnak számítottak.
Meg említhetnénk a németeket is, akik a legújabb fegyvereiket próbálták ki abban az időben.
Természetesen. Sőt, ne felejtsük el, hogy utána ugyanezeket a gerilla járásokat használták, és szintén Afrikában a németek az első világháború éveiben. Például Leto Forbach híres kommandói a német nyugat-afrikai gyarmatokon.
Hát azt hiszem eléggé kivesészt az angol-búr háborút, bár hogy őszinte legyek, még nekem is kicsit olyan furcsa ez, meg hát olyan fehér volt a történetben. Új megvilágításból helyeződik az egész korszak, ami gyakorlatilag egy 100 évvel ezelőtti állapot. Egyéb érdekességet tudunk-e?
Igen, például ez volt az első háború, ahol alkalmazták a brit haderőnél a dögcédulát. Pergamentból vagy bőrdarabból készült, amit a zubony belsejébe vartak be. Ez volt az első háború, ahol nagy mennyiségben alkalmazták a konzerveket.
Tartós élelmiszer.
Pontosan, tartós élelmiszer. Ez volt az első olyan háború, ahol a későbbi harckocsik ősét alkalmazták, azaz a páncélozott lokomobilokat, azaz gőztraktorokat.
Mondjuk itt Magyarországon abban az időben szántásra meg arató cséplőgép hajtásra.
Hát igen, mezőgazdasági gépnek használtak, vagy vontatónak, a britek is vontatónak használták, de hát mivel a búrkommandók igenis lövöldöztek mindenre, ami ellátmány volt is, ami szállítási eszköz, ezért azokat páncélozni kellett.
Említettük a géppuskákat is, bár azoknak nem ez volt az első nagy arányú.
Nem ez volt, az első a szudáni kampány volt, ahol az első ízbe vetették be nagy mennyiségbe a Maxim géppuskákat.
Mikor volt ez a szudáni kampány?
1886-os és illetve 1892-es két kampány volt. A 86-os kampányban használták a kezdetleges 1882-es mintájú Maxim géppuskákat, ami még, mert még nem volt rajta a hűtőburkolat, de nem is nagyon kellett. Az már később volt rá szükség. Itt inkább a gépágyuk meg a tüzérség dominált, mint érdekes eszköz.
Légi felderítésről beszélhetünk-e? Bár repülőgépek még nem voltak, de léghajók.
Nem, mellesleg a brit hadsereg történetében először állították fel, méghozzá a királyi műszaki dandáron belül a léghajózó osztályt, ami harcokban részt vett egy szakasszal, azaz 3 léghajóval, amelyeket néha páncélvonatokhoz kötöttek, például Ladysmith ostrománál is ott volt egy léggömb, illetve a vonuló csapatok légi fedezetére, úgyhogy légi megfigyelésre alkalmazták ezeket, illetve a térképek korrigálására, meg hogy az egész hadikampány alatt a brit britek nem rendelkeztek normális térképekkel a területről.
Ez pedig egy elég nagy hátrányt jelent.
Nagyot.
Rádiót használtak ebbe az időben?
Rádiót nem.
Távirót?
Távirókat használtak, tábori távirókészülékeket. De ezt mint a vasúti készülékeket, mint például a kincstári katonai alkalmazásra alkalmas készülékeket is egyaránt alkalmazták. Méghozzá mindkét fél.
Akkor ezt mondjuk úgy kell elképzelni, hogy ha volt két ilyen egymástól látó távolságból érő mondjuk erősítési pont, akkor a kettő közt húztak egy vezetéket is?
Természetesen húztak egy vezetéket, és akkor tudtak kommunikálni. És az benne pont, hogy egymás vezetékeit használták lehallgatásra. Amit még hozzá kell tenni érdekességnek, hogy a brit hadseregnél itt jelentek meg először a röntgenkészülékek.
Tekintve, hogy egy pár évvel korábban találták fel magát.
Igen.
A röntgensugarat.
A másik pedig a röntgenkészüléken kívül, hogy ez volt a második olyan háború, amelyikről filmfelvételek készültek.
Igen, ezt már a két adással előtt
előbb
kiveséztük. Nagyon szépen köszönöm újfent a kimerítő előadást, illetve a kimerítő beszélgetést. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve a műsorújságban írtak szerint ismétlésként szintén meghallgatható. A viszont hallásra.
A viszont hallásra.
In my blaas tot koele verbrand zodat hy ons kan vang, maar die vlamme en vuur brand nou diep, diep binne my. De la rei, de la rei, sal jy die boere kom lei. De la rei, de la rei, generaal, generaal, een man sal ons om jou val, generaal de la rei. Oor die kakies wat lag, een heinkie van ons, teen die hele groot macht. En die kranse le hier teen ons rug, hulle dinkt is voorbij. Maar die hart van een boer, le dieper en weier, hulle gaan het nog sien. Op een berg kom hy aan, die leeuw van die West Transvaal. De la rei, de la rei, sal jy die boere kom lei. De la rei, de la rei, generaal, generaal, een man sal ons om jou val, generaal de la rei. De la rei, de la rei, sal jy die boere kom lei. De la rei, de la rei, generaal, generaal, een man sal ons om jou val, generaal de la rei. Want my vrou en my kind lee in een kamp en vergaan, kakiese mug loop oor een nasie wat weer op sal staan. som jou val, generaal, generaal. Generaal, generaal, sal jy die boere kom haal.
www.szentkoronaradio.com A tiszta magyar hang.